Kedves testvéreim, gondoljunk arra, hogy milyen hatalmas mozgalommá, világméretű szervezetté lett a kereszténység. Megszámlálhatatlan sok templomot építettek, harangokat kongatnak, zúgnak a harangok, orgona, muzsika szól, énekelnek, papok különféle viseletbe, ruhába öltöznek, egy óriási üzemel az egész világon. Sok száz millió ember vallja, hogy hozzá tartozik ehhez a nagy üzemhez, amit most nevezzünk itt, hogy kereszténység. És gondoljunk arra, hogy ez a sok száz milliós hatalmas ember mozgás igazában egy emberre megy vissza. Itt jár közöttünk egyszer egy ember, a názáreti Jézus. Vagy ha még jobban kiélezzük a dolgot, azt kell mondani, hogy ennek az egy embernek az Isten élményén nyugszik az egész világmozgás. Megrendítő dolog. Egy valaki, az a názáreti Jézus egyszer valahol átélt valamit, egy új Isten élmény ragadta meg ezt a názáreti Jézust, és elindult a mozgalom, és ma is él, pedig már csak nem 2000 év múlt el azóta, és világméretűvé lett, lüktet árad ez a mozgalom. Egyetlen valakinek az Isten élményéből indult el az egész. Mikor történt ez? Hol történt? Mi volt a tartalma ennek az Isten élménynek? Nem tudunk rá válaszolni. Meg kell becsületesen mondani, hogy nem tudunk rá válaszolni. Se azt, hogy mikor történt, se azt, hogy hol volt, még azt se tudjuk egészen tudományos pontossággal elmondani, mi volt a tartalma ennek az Isten élménynek. Csak azt tudjuk, hogy egyszer csak előállt valaki, csodálatos isteni erők áradtak belőle, hallatlan, szerényen, csöndesen hordozta ezeket az isteni erőket, türelmes volt, jó akaratú volt, és aztán nem tudták elviselni az isteni erőket, a másféleségét, és keresztre szögezték. Mikor történt, hogy történt a kezdet, azt nem tudjuk. Biztosan hallottátok, hogy a fizikusok szerint a második másodperctől kezdve ismerjük ennek a világ mindenségnek a történetét, de az első másodpercig nem tudunk visszanyúlni. Ma már úgy beszélnek a fizikusok a világ mindenségről, hogy 10-1 néhány milliárd évvel ezelőtt lett ez a mostani világ mindenség, valamiféle ős kezdetből lett, és úgy nyúlnak vissza, amennyire csak lehet a kezdetekig, és ma azt mondják, hogy a második másodpercig vissza lehet nyúlni, amikor is egy hatalmas robbanás történt, és azóta is ez a robbanás viszi a világ mindenséget. A második másodpercben történt a robbanás, de hogy a robbanás előtt mi volt, amikor még nem robbant? Ami robbant, az akkor hogy volt, mint volt? Akkor miért nem robbant, és akkor miért robbant aztán? Csak odáig tudunk visszamenni, hogy a robbanás bekövetkezett, de ez már a második másodperc. Visszanyúlni az elsőig, a robbanás előtti állapotig nem tudunk. A második másodperctől mind a mai napig logikusan törvények szerint le tudjuk írni a világ mindenség életét. Hát egy kicsit így vagyunk a názáreti Jézussal is, testvéreim. A második másodperctől figyelemmel kísérhetjük az ő sorsát, ügyét, de az első másodpercig nem tudunk visszanyúlni. Onnan kezdve már figyelhetjük a dolgokat, hogy előállt, és tanított, és csodákat tett. De az első másodperc, hogy az a Mária fia Jézus, az mikor élte át azt, hogy ő az Isten fia, az Isten élményt, mikor élte át? Úgy homályosan annyit tudunk, hogy valahol a keresztelő János mozgalma közelében, János bűnbánati prédikációinak a hullámverésében történhetett ez az Isten élmény. És azt is tudjuk, hogy mindjárt kihozta a János táborából ez az Isten élmény. ezt a názáreti Jézust, mert az ő istene nem volt azonos a keresztelő János istenével. A Jézus istene egészen más volt, mint keresztelő János istene. Aztán kiderült, hogy a Jézus istene más, mint a farizeusok, írástudók, főpapok istene, mint az egész zsidó nép istene. És ebből lett a nagy konfliktus. Tehát az első másodpercet nem ismerjük. De testvéreim, ha egészen pontosak vagyunk, akkor azt is becsületesen meg kell mondani, hogy az egész Jézus Krisztus ügyről egyetlen közvetlen adatunk sincs. Csak is közvetett adataink vannak. Azaz, ez a názáreti Jézus nem írt le egyetlen mondatot sem. Nem adott át valamiféle tekercseket a tanítványainak, hogy itt van a summa. Nem magoltatott be velük semmiféle hitvallást, hogy ez a tudomány, ez a lényege. Semmit közvetlenül őtőle nem kaptunk, csak közvetetten valakiknek a tanúskodásán át közelíthetjük meg őt. Ezt meg kell mondani, hogy így van, semmiféle közvetlen adatunk nincs róla. Részint az ellenségei tanúskodtak róla, részint a barátai tanúskodtak. Az ellenségei ilyeneket mondottak, népbolondító, eretnek, istenkáromló, templomgyalázó, nagyétű és részeges, az utcalányok barátja, a hazáruló vámszedőknek a barátja. Ilyeneket mondtak az ellenségei. A barátai pedig azt mondották, hogy uraknak ura, ez a messiás, Isten fia, a világ megváltója. De mind a kétféle vallomás csak közvetett adat a számunkra. Akik a közelségét átélték, azok ilyen nyilatkozatokra ragadtatták magukat. Az ellenségei emígy, a barátai amúgy. Azt remélem, hogy bennetek is ott van, ami bennem oldhatatlan szomjúsággal ott van, hogy ezeken a közvetett tanúságtételeken át hogyan lehetne őhozzá magához elérkezni. Lehet-e egyáltalán, és mi módon lehet? Keserves dolog ez, hogy nincs közvetlen adatunk? Jó lenne, hogyha megfoghatnánk valamiféle tekercset, rámutathatnánk az ő keze írását, hogy látjátok, itt van hitelesen. Testvéreim, megvallom nektek, hogy engem egyenesen áthítattal tölt el ez a tényállás. Az a tényállás, tudnék, hogy úgy kell valami módon oda dolgoznunk magunkat az élő Krisztus közelébe. Nem úgy van, mint ahogy a tévével vagyunk, hogy egy kényelmes karosszékbe leülünk, megnyomjuk a gombot, és akkor elénk hozzák a képeket. Sokan szeretnének így Krisztushoz viszonyulni, hogy beülnek valami karosszékbe, esetleg a templom padjába, és akkor a tévé ernyőn jelenjen meg Jézus Krisztus. Ők csak ülnek, nézik, gyönyörködnek benne. Hát ez nincs, testvéreim. És mondom, hogy engem ez átítattal tölt el. Lehet megtalálni Krisztust, de nem tálcán hozzák senkinek a Krisztust. Meg kell dolgozni azért, hogy valaki a Krisztus közelébe kerüljön. Mindenki oda kerülhet, senki nem kerülhet a saját egzisztenciájának a bevetése nélkül. De ha ezt is még pontosabban akarom mondani, akkor így kell mondani, hogy munka nélkül senki nem jut el Krisztus közelébe, de ehhez a munkához felülről való segítséget kap. Ez az, ami külön áhítattal tölt el engem. Mert az elég keserves lenne, ha ezeket a régi adatokat, az evangéliumnak az adatait, barátok, ellenségek tanúságtételét a magunk árvaságában, kisebb-nagyobb értelmi képességeinkkel kellene munkába venni, és így eljutni. Az a csodálatos a Krisztus ügyében, hogy ő maga ígérte, és ez be is teljesedett, hogy ebben a fáradtságunkban, hogy közelébe kerüljünk, ebben nekünk munkát kell végeznünk, de felülről segítséget kapunk hozzá. Ezt a segítséget maga Jézus ígérte, mindenki megtapasztalhatja, aki becsületesen elindul ezen az úton. Ezt a segítséget szakmailag úgy nevezzük, hogy Szentlélek, a Jézus Krisztus szelleme. aki becsületesen törekszik arra, hogy közelébe kerüljön, az a munkájára kapja ezt az ajándékot, ezt az áldást, hogy tudnélik a Szentlélek oda vezeti, oda segíti Jézus Krisztusnak, az élő Krisztusnak a mai közelségébe. Szentlélek segítségre van tehát szükségünk a munkához, és adja Isten ezt bizonyosan. Jézus úgy beszélt róla, hogy elküldöm majd nektek, sőt, egyenesen azt mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mintha átélte volna, hogy ez a testben léte segítség is, meg akadály is, hogy az ő Krisztus voltát, az ő igazi mi voltát megragadják a tanítványok, túlságosan testiesek voltak az ő testi mi voltához tapadt az érzékelésük. Azt mondotta Jézus, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha elmegyek, akkor elküldöm néktek a lelket, a Szent Lelket, aki az enyémből vesz, aki eszetekbe juttatja, amiket én mondottam, aki megdicsőít engem, egyszerűbb szóval, aki értelmez majd engem. Amit most nem értetek, azt majd a lélek értelmezi. El kell mennem, bocsássatok ezért a profán kifejezést, el kell mennem, hogy leessék a tantusz végre nálatok, hogy ki vagyok én. Amíg itt vagyok, addig nem esik le a tantusz, addig a názáreti Jézust, az ácsmestert látjátok bennem. Aki én vagyok igazán, az akkor derül ki, amikor elmegyek. Tehát ő maga ígéri ezt az isteni segítséget, és most így állok előttetek, testvéreim, hogy ezt én tudom, átéltem, csinálom, és ennél nagyobb gyönyörűség számomra nincs, mint tudakozni az írásokat, keresni, hogy a tanúságtétel mögött ki volt az a názáreti Jézus, és eközben átélni azt, hogy segítséget kapok ebben a vállalkozásomban, törekvésemben, ahogy szeretnék az ő igaz mi voltához közel kerülni. Most testvéreim, én így járom ezt az utat, azt gondolom más számára is járható ez az út. Újra meg újra olvasom az írásokat, elsősorban az evangéliumokat, de az egész Szentírást is. Olvasom, olvasom, és az evangéliumok olvasása közben kirajzolódik egy Krisztus kép előttem. Így, ahogy mondottam az imént, kirajzolódik előttem valakinek az alakja, aki ember volt, és valami emberen túli erőknek a sugárzó pontja, központja volt. Valami megrendítő erővel sugárzott belőle az isteni hatalom, és valami csodálatos szelídséggel, csöndességgel hordozta mindezt. Kirajzolódik egy Krisztus kép bennem, olvasom az evangéliumokat, az adatok színezik, konkretizálják ezt a Krisztus képet. Ilyen volt az a názáreti Jézus. Így gondolkozott, így tanított, így cselekedett, ilyen erők sugároztak belőle. Igen ám, de ha gondolkozva olvasom az írásokat, egyszer csak találok olyan helyeket, amik ütköznek ezzel a Krisztus képpel. És akkor előáll a komoly probléma, most mit csináljak? Ez valahogy nem fér bele abba, ami kirajzolódott. És bizony itt kell a gondolkozásnak a bátorsága, az alázata, a leleményessége, és itt kell az isteni segítség. Hadd mondjak el itt közbe egy kis történetet. Az megvilágítja a továbbiakat majd. Lehet, hogy nem történt, de ugye az evangéliumi anekdota kincsben benne van ez a történet. Nagy lelkesedéssel prédikál a prédikátor a szószéken, és ott elől az első sorokban az egyik asszony egyszer csak odahajol a másikhoz, aki kicsit nagyobb, hogy hangosan suga Filibe valamit, azt mondja, hogy ez Spurgeon. Tudik, amit most prédikál, a Spurgeon-től tanulta, vette át. Ő csak tovább prédikál, prédikál, aztán odahajol a másik, hogy ez Moody, amit most mond, azt Moody-tól tanulta. Egyre idegesebb lesz a prédikál, de mondja tovább, mondja, odahajol, ez Billy Graham, ezt őtőre tanulta. Erre már elönti a méreg a prédikátort, és abba hagyja, azt mondja, hogy drága testvér, hagyja már abba, mert úgy kipendelítem minden, hogy a lába se éri a földet. De Lajon, ez ő. Hát testvér, érdemes ezt megjegyezni, ezt a történetet, mert nekem a bibliaolvasás közben vannak ilyen élményeim, hogy ez Mózes, ez Dávid, ez meg ő. Hát ez vakmerő dolog igazában a Szentírást így olvasni, de testvérem, én így olvasom, és mindjárt egy kis leckét is szeretnék adni, egy kis gyakorlatozás. Gyakorlatozzunk a Szentírás, hogy milyen az, amikor azt mondja, ez Mózes, ez nem Jézus, ez Mózes, ez pedig ő. A Máté evangéliumából olvasok néhány verset, hogy egy kicsit ízelítőt kapjanak a testvérek ebből, hogy a betűk mögött, a tanúságtételek mögött ott van valahol Jézus, de át kell törnünk a tanúságtételeket, hogy ő hozzá eltaláljunk. A Máté 5-ben például olvassuk ezt a hegyi beszédben. Bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy vessző sem vész el a törvényből, míg be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket mind megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyeknek országában. Ezt ki mondja? A názáreti Jézus mondotta? És akkor mit szóltok ahhoz az egyszerű történelmi tényhez, hogy ez a mondat szó szerint így benne van a zsinagóga irodalmában, abból a korból. Tehát ez a mondat készen volt a zsinagógában, ezt büszkén mondották a zsidók. Na most a zsidók ezt Jézustól tanulták, vagy pedig a zsidók gondolkodásából bekerült valami módon a Jézus szavai közé ez. A Jézus Istenére gondoljunk. Jézusnak ez volt a szolgálata, hogy emberek a mózesi törvényből egyetlen ióta vagy vessző el nem múlhat. Csak példát mondok, van olyan, hogy ha valaki szegény ember és bárányt nem tud áldozni, hát akkor áldozzon galambot. Hát te mikor áldoztál bárányt vagy galambot utoljára, testvérem? Hát ha nem, akkor megrontottad a mózes törvényét. Miért nem áldozol véres áldozatot? Ez pedig nem ióta vagy veszőcske, az áldozati rendszer. Hol van az áldozati rendszer? Jézus azt mondotta, hogy stb. Ez tehát, ez Jézus? Kérdezem én, és egy teljes nyugalommal mondom, hogy nem Jézus. Ez bekerült valami módon Jézus szavai közé a zsinagóga gondolkodásából. Vagy lapozzunk tovább, a 23. fejezetben találunk ilyet. Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Mózes székébe ültek az írás tudók és farizeusok. Amit tehát mondanak, azt mind tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiteket ne kövessétek, mert ők mondják, de nem teszik. Itt van megint egy mondat. Farizeusok, írás tudók a Mózes székébe ülnek, ott tanítanak. Mindazt, amit mondanak, azt tegyétek meg. Csak hát ők képmutatók, a képmutató életüket ne kövessétek. Ez Jézus? Ha mindazt csinálni kell. Emögött, a mondat mögött ez a koncepció van, hogy igazában változatlanul érvényes az iót, az utolsó veszélyig a Mózes rendszere. Ezek a farizeusok írástól tulajdonképpen jó tudományt mondanak, csak rossz élettel élnek. A rossz életet ne éljétek utánuk, de a jó tudományt azt csináljátok. Ez volt Jézus valóban. De nézzük csak, hogy néhány verssel alább, ugyanebben a fejezetben ezt találjuk. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok. Ugyanaz a társaság. Az elején írástudók és farizeusok. Most még egyszer. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és akik bemennének, azokat nem engeditek be. Ezt ki mondta? De hát ugyanaz a Jézus egyszer azt mondja, hogy mindazt csináljátok meg, amit mondanak. Máskor meg azt mondja, hogy ők sem mennek be, meg titeket se engednek be. Most melyik a Jézus? Vagy odébb egy kicsit. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a gyehenna fiává teszitek kétszerte inkább magatoknál. Hát ezeknek kell engedelmeskedni, minden szavát, minden mondatát, mert ezek a Mózes székében ülnek. Testvéreim, itt elő kell venni a gondolkozást. Itt nem lehet azt mondani, hogy ez is igaz, meg az is igaz. Valamelyiket Jézus mondta, másikat meg nem Jézus mondta. És nem megyek a további részletekbe, de én például teljes hittel vallom, hogy Jézus nem átkozott meg egy fügefát, és nem száradt ki az a fügefa Jézus átkára. Nem átkozott meg. Csak azért, mert ő éhes volt, és éppen nem volt azon a fügén egyet. Tehát a tegnap éppen öt éhes gyerek veszette az utolsó fügét is róla. És most éppen Jézus éhesen ment, és megátkozta, és másnapra elszáradt. Ez a Jézus. Az én Jézusom nem átkozott meg semmiféle fügefát. Na de mi van ezek mögött? Hát van teljesen logikus, világos magyarázat van minden mögött, most nem akarok itt szakelőadást tartani, de ha már a Máténál vagyunk, egy kis teológiát halljatok, testvéreim. Minden evangélistának van egy Krisztus képe. Tükröződik benne a Krisztus, az ő kultúrája, hite, teológiája, vallásos neveltetésén át tükröződik a Krisztus. Tükör által homályosan látunk, ez az igazság itt is. A Jézus Krisztus is tükör által, az evangélisták tükörén át homályosan látjuk, ahol Szentlélekkel világosan lássuk. Na tehát ki volt ez a Máté? Ennek egész más koncepciója volt Jézusról, mint Jánosnak mondjuk. Csak az a végeredményt mondom röviden, a Biblia tudomány szerint ez a Máté egy nagyon hívő, nagyon buzgó zsidó ember volt, akinek a koncepciója az volt, hogy a zsidóság legnagyobbja Mózes, aki fölment a hegyre és hozta a törvényt, és most megjelent a második Mózes, aki fölment a hegyre és hozta az új törvényt. Ez az új törvény kiegészítése a réginek, nem ütközik vele, csak finomítja, elmélyíti, kiegészíti a rossz magyarázatokat, kiigazítva az eredeti tisztaságában, mondja el, itt van a második Mózes. Egyébként a Máté evangéliumában ugyanúgy Egyiptomba menekül, Egyiptomból jön, mint ahogy az első Mózes Egyiptomból jön, és így tovább félreérthetetlen az összehasonlítás. Máténak a Krisztus képe az, hogy megjelent a második Mózes, aki javított kiadásban hozza a mózesi törvényeket. Ezért van az, hogy a törvényből egyetlen jóta vagy veszőcske kell, nem veszhet. Ezért van, hogy az írástudó farizeusoknak engedni kell, mert hogy igazában a jó tudományt mondják, de rossz életet élnek. Teljesen logikus a Máté koncepciója. Csak az az igazság, hogy benne a Krisztus tükröződik elszíneződve. Egy buzgó zsidónak a Mózes iránti tiszteletében elszíneződve. Nem volt bátorsága vagy képessége arra, hogy azt a radikálisan újat, amit Jézus hozott, azt konzekvensen érvényesítse. És így történik az, hogy ez a Máté már kész evangéliumi hagyományokat kap, az bedolgozza. Ilyen kész evangéliumi hagyomány az, hogy jaj nektek, mert a gyehenna fiává teszitek, aki hallgat rátok. Ezt kapta kész, ezt nem lehetett kihagyni, ezt be kellett írni az evangéliumba. És így keletkezett a Máté evangéliumának ez a kettőssége, hogy egyrészt engedelmeskedjetek, csináljátok, mert az érvényes, másfelől ezek az élő evangéliumi hagyományok, amikben a názáreti Jézusnak a kemény szava, a másfajta istene szólal meg. Testvérek, azt lehet mondani, hogy te kérem, hát ha valaki ezen az úton indul el, hova fog elérkezni? Ez rettenetesen kockázatos út. Az, testvérek, kockázatos út. A Bibliában válogatni, a Biblia verseit kritika alá venni, hát ez iszonyatos út, ez a hív emberek számára járhatatlan út. Kockázatos út. és nem kockázatos az út, ha van Szentlélek, ha él a Szentlélek, és ha munkálkodik a Szentlélek. Én teljes tudatában vagyok annak a kockázatosságnak, amit vállalok, amikor így olvasom a Bibliát. De teljesen bizonyos vagyok felőle, testvérem, hogy a gyerekeitek, az unokáitok már csak így tudják olvasni, vagy sehogy se fogják olvasni a Bibliát. Ti még talán olvassátok úgy, hogy minden betű szent, nincs helye a gondolkodásnak. Ezt így olyan el kell fogadni. Tiszteletre méltó utóvéd csapata vagytok a tegnapi kereszténységnek. A gyerekeitek, az unokáitok már nem hajlandók így olvasni, és igazuk van, mondom én. A gyerekeitek, unokáitok gondolkozva fogják olvasni a Bibliát, és a gondolkozás útján, a becsületes gondolkozás útján, amihez a Szentlélek áldását is kérik, el fognak jutni a Jézus Istenéhez, és el fogják hagyni a keresztjének Istenét. Félelmetes ponton van a kereszténység történelme. Amit én mondok, azt nem könyvekből olvasom, de azt tudom, hogy 25 év múlva könyvekben fogják írni, amiket én most mondok a Jézus megismeréséről. Tehát testvéreim, a Jézus Istene más, mint a zsidók Istene, más, mint a keresztelő János Istene. De ezt a Istent az apostolok, evangélisták tanúság tételén át lehet megtalálni. Ehhez munka kell, ehhez a Bibliának a szenvedélyes szerelme kell, és ugyanakkor a gondolkozásnak a szenvedélyes bátorsága kell. Ha csak az egyik van, akkor kevés. Én erre akarnám ezt a gyülekezetet, a testvéreimet hívni, hogy szenvedélyesen szeressük az igét, és azt, akiről az ige tanúságot tesz, de gondolkozni is szenvedélyesen szeressünk. És akkor megközelítjük valahogy a Szentírás tanúság tételén át az élő Jézus Krisztust, akinek az Istene más, mint a zsidó Istene. Ez egy kis gyakorlatozás lecke volt, most elmondom azt, ami a mai evangélium igazában. Egy ponton megint szeretném bemutatni azt, hogy más a Jézus Istene, mint a zsidó Istene. És most fájdalmasan mondom, hogy nem csak úgy más, hogy a Kajafásnak és az írástudó farizeusoknak az Istene, hanem bizony ki kell mondani, hogy a Jézus Istene más, mint az Ótestamentum Istene. Egy pontot mondok most, hiszen ezt hosszú ideig csinálhatjuk, még van néhány esténk, mindig egyet-egyet mondok ma. Megint egy pontot fölhozok, szembeállítom a zsidók Istenét a Jézus Istenével. Igét olvasok, egy olyan igét, ahol koncentráltan mutatkozik az, hogy a zsidó Istene milyen volt. Előre mondom azt a fájdalmas szót, amit szépen lekerekített a bibliafordításunk is, érthető, mert rettenetesen éles a maga eredetiségébe, hogy tudnék az Isten féltékeny Isten. Mert bizony a héber szöveg nem féltőn szeretőt mond, hanem igen úgy, ahogy itt van a napokba került kezembe a Sternnek egy száma, ahogy egy színésznő féltékenyen lelőtte a férfit, mert ott hagyta őt. Ilyen féltékenységről van szó. Valóságos, emberi, szívekben megélt féltékenységről van szó, de halljuk az igét, hogyan mondja. Józsué 24-ből olvasom az igét, a honfoglalás megtörtént, Józsué buzdítja a népet, hogy legyen hűséges Istenhez, és a nép meg is fogadja, hogy hűséges lesz Istenhez. Válaszolt Józsuénak a nép, és ezt mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. Ami Istenünk az Úr, ő hozott ki bennünket és atyáinkat, Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára, megőrzött minket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi az Urat akarjuk szolgálni, bizony ő a mi Istenünk. Akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti az Urat szolgálni, mert Szent Isten ő. féltőn szerető Isten ő, nem tűri el ficcegéseiteket és vétkeiteket, ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz reátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. Ez a legsummásabb foglalata az Isten féltékenységének. Ha más Istenhez tértek, hiába tett addig veletek, akármi jót, megsemmisít. Ez a zsidók istene. Ez a Jézus istene. Olvasok néhány mondatot abból, hogy a Jézus istene milyen. A Lukács evangéliuma 6. részéből olvasok valamit. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, miért érdemeltek jutalmat? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, miért érdemelnétek jutalmat? Hiszen a bűnösök is ugyanazt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, miért érdemeltek jutalmat? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti, most jön az evangélium, ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Íme az Isten fiúság titka, a magasságos fiai lesztek. Ha jóságosak lesztek a hálátlanok és gonoszok iránt, mert az én atyám jóságos a hálátlanok iránt. Értitek ezt? A hálátlanok iránt, a hűtelenek iránt, a gonoszok iránt, az istentelenek iránt. És hogy ne legyen félreértés, ugyanezt a gondolatot felejthetetlenül mondotta el Jézus Krisztus a tékozló fiú történetében. Hát miről szól a tékozló fiú? Valaki hűtlen lesz az Istenhez, hálátlan lesz az atyához, hátat fordít neki, elmegy. És hogy viszonyul ehhez a gesztushoz az apa? Megpofozza? Megkötözi? Ki adja neki az örökséget? Fölfogtátok ezt a fantasztikus gondolatot? Hát nem az lenne a logikus, hogy megpofozza, megkötözi, megtiltja, nem engedi. Megajándi, eredj fiam, nesze, ne üres kézzel, mehetsz. Hol van itt a bosszúálló Isten, a féltékeny Isten, aki megsemmisíti azt, aki hátat fordít neki? Melyik Isten a mi Istenünk? Hiszünk ebben az Istenben, aki azt mondja, ateista akarsz lenni, megajándékozat, eredj, csináld. Hiszel ebben az Istenben, vagy csak a bosszúálló Istenben, aki alig várja, hogy végezhessen azokkal, akik hátat fordítottak neki? Melyik a Jézus Krisztus Istene? Szerintem, hitem szerint az Isten olyan biztos az ügyében. Azt mondja, eredj, de járd végig az utat. Az Isten számára egyetlen undorító dolog van, a langy meleg ember, aki se nem istenes, se nem ateista, aki megállt valahol, bebújt egy egérlukba, és nem mer ember lenni, se hívő, se ateista módon. Tékozló fiú megajándékozza, eredj, járd végig az utat. Annyira biztos az Isten, hogy aki becsületesen végig akar járni egy utat, az menthetetlenül visszatalál ő hozzá. Hoztam egy verset, hadd olvassak belőle néhány mondatot, testvéreim. Jó nevű költő írta, Szabó Lőrinc. Van egy verse, az a címe, a hitetlen büntetése. Néhány verset, szakaszt hadolvassak belőle, tehát Szabó Lőrinc verse, a hitetlen büntetése. De szeretném, ha volna Isten, ha volna, s úgy volna, ahogy a fák vannak, s ha itt közöttünk röpködnének az angyalok, ha volna tündér, perít, szellem, ha más nem, hát kísértetek, csak hogy túlmenthessük a síron ezt a nyomorult életet. Még az ördögnek is örülnék, és annak is, a legalább örök bűnösként vándorolnék akármilyen poklokon át, mert rettenetes, hogy az ember útja oly silány és oly rövid a földi portól a veszendő húson át vissza a porig. Az én életem oly szegény már, olyan csupasz és elhagyott, hogy szinte folyton a halálban ülök, s a férgek s a mocsok mélységéből fölfele vágyva meséket s látomásokat rajzolok az egekre, és csak büntetem vele magamat. Lelkek lobboghatnak köröttem, kelet minden istenei, szörnyek, erők, állatok, eszmék, egyik se tud segíteni. És ha véremben és agyamban megszületik a legnagyobb, még ijesztőbb, hogy mit teremtek, s közben én magam mi vagyok. Por és por közt porladok, és bent istenekkel vagyok tele, de nekem más kellene, nekem egy külső isten kellene, ezt várom őt, mindegy, akárkit, egy nyomorult kísértetet, még az ördögnek is örülnék, ha volna, de jaj, nem hiszek, s folyton sírnom kell büntetésül a keserű litániát, hogy megaláz a képzelet, hogy megszégyenít a szom is a vágy. A kis időt is elrabolja, amin van, pedig oly rövid az út a portól, a veszendő húson át vissza a porig. Hát idáig el kell jutni. Isten biztos a dolgában. És most ezt az utolsó verset még egyszer gondoljuk csak még. A kis időt is elrabolja, amin van, pedig oly rövid az út a portól, a veszendő húson át vissza a porig. Most tegyük mellé ezt a vallomást, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Isten azt mondja, eredj csak, de járd végig, becsületesen az utat. Biztos vagyok a dolgomban. Ez a Jézus Istene testvéreim. Tehát mondom nektek is, hogy ne féljetek. Nem megy utánatok az Isten, nem fog bosszút állni rajtatok, nem féltékeny az Isten, vár, mindig készen van, mindig szívesen fogad, mindig van bocsánata, érti benned a húsnak, testnek lázadását a halál ellen, a hiúságnak, az énnek a gőgét az Isten ellen, mikor te akarsz Istenre, érti, járd végig az utat. Mindig nyitva van az ajtó, sőt, el is kell olvasni, azt hiszem, mert ennél méltó befejezés nincs, mint a tékonyló fiú végéről, történetének a végéről. Hogy tehát milyen a Jézus Istene, és megint gondoljunk arra a bosszú álló, a féltékeny Istenre, aki megsemmisíti azt, aki hátat fordít neki. A Jézus Istenéről ezt olvassuk. A fiú útra kelve elment az apához. Apja már messziről meglátta őt, megszánta, eléje futott, nyakába borult és megcsókolta. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és telled, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Az apa viszont, ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és öltöztessétek fel, húzzatok gyűrűt a kezére, sarut a lábára, aztán hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam, aki meghalt, de feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és elkezdtek vigadozni. Hitem szerint a világtörténelem legvége ez lesz, hogy és elkezdtek vigadozni. A hazatért gyermeket az atya házában. Hajtsuk meg a fejünket.